tehát vasárnapja, öröki valóságról fogunk ma beszélni. Zakariás azt mondja, az Úr lesz király az egész földön, azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, a neve az egyetlen név. Nem lesz rajta kívül más Isten. Fontos megértenünk a Bibliából azt, hogy Isten fia vissza fog jönni, és ítélni fog élőket és holtakat. A Jelenések könyvében van egy kép, ami arról beszél, az a kép, szörnyű kép az egyébként, hogy hogy a halál, a pokol kiadja a benne levőket, a tenger kiadja a benne levőket, és minden tér meg fog hajolni az Úristen színe előtt, mennyieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Krisztus, mint király fog visszajönni, nem mint Jézuska, nem mint anyuci pólyájában ordító, vagy éppen békésen, csendben szundikáló Jézuska, hanem mint dicső király. Erre emlékezünk minden vasárnap Krisztusnak a feltámadására, és azért olvassuk a Bibliát, azért hiszünk Krisztusnak a kegyelmében, szeretetében, mert várjuk ezt a napot. Nem félelemmel, nem rettegéssel attól, hogy mi lesz velünk, mert aki Istenbe veti bizodalmát, aki Istent féli, nem pedig az ítélettől fél, az reménységgel várja ezt a napot. Alig várja, hogy találkozzon az Istennel színről színre. Van egy érdekes profécia az Ezékiel könyve 34. részében. Azt mondja az ige: de köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr. Bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljétek, az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt igyák, amit a ti lábatok fölzavart. Ezért így szól az én Uram az Úr, majd én igazságot teszek kövérbárány és soványbárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigaljátok, zavarjátok, öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek fölőjük, hogy legeltesse őket, szolgálmat Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz pásztoruk. Én Úristenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam. Ezékiel arról profétál, hogy bárány és bárány között igazságot tesz a Teremtő Isten. Egyetlen pásztoruk lesz, mégpedig Dávid. Nem Dávid a király, akit a zsidók királynak tartanak mai napig, hanem az Úr Jézus, aki Dávid házából származik, és ő mint egyetlen pásztor, mint egyetlen uralkodó fogja uralni azt a világot, amiről mi annyi fogalmunk van, mint a hangyáknak a paksi atomerőműről. Pedig már bejutottak a portára. Félelmetes ez a kép, félelmetes Jézusnak is a proféciája, amit olvastam, amikor arról beszél, hogy eljön Isten ítélete. Eljön Jézus az ő angyalaival, és szétválasztja a kecskéket a bárányoktól. Ki az, aki látott már kecskét vagy bárányt? És ki az, aki tudja a különbséget a két jószág között? Mind a kettőnek négy lába van, szőrös, büdös, növényeket eszik, meg mind a kettő rendes és jó fej, nem? A kecske az nem. A kecske nem az a kezes bárány, mondhatnánk így is. Ha a kecske megeszi az összes füvet, ami finom és ízletes, és megeszi az összes szénát, ami finom és ízletes számára, onnantól kezdve, ha megéhezik, bármit képes megenni. Én már láttam kombányt áldozatul esni kecskéknek, megtámadták, rámentek és elkezdték felfalni a lehetetlent. De olyat is láttam már, hogy a gazda futott a saját jószága elől, mert ez nem az a kezes bárány. Isten népe meg lesz tisztítva. Lehet, hogy sok bárány azt hiszi, hogy bárány, de közben kiderül róla majd, hogy kecske. Nem azért, mert nem látszik a szarva itt ezen a világon, ha hanem azért, mert maga az ördög belebújik báránybőrbe, és megtéveszti még a választottakat is. Nem mindig könnyű felismerni akár a farkast, aki báránybőrbe bújt, akár a kecskét, aki nem bárány, de az Úr Jézus előtt nem lesz kérdés. Nem lesz kérdés, hogy kinek milyen természete van. Az üdvösség az hitáltal, kegyelemből szerezhető meg. Krisztus váltságmunkája az, amire ma emlékezni fogunk. A kifolyt vér, a megtört test, ez szerezte neked és nekem az üdvösséget. De hogy ezzel a megújult, megváltozott élettel mit kezdünk, az a mi szabad akaratunktól függ. A mi hozzáállásunktól függ, hogy mit hozunk ki ebből. Valaki azért szereti a Forma 1-et, mert vannak jó autók, és vannak gyenge autók, és könnyű szurkolni a jó csapatoknak, mert biztos, hogy ők nyernek. Nem ér csalódás vasárnap délután. Van egy másik autósport, ahol egyforma lóerőt kap minden versenyző. Egyforma gumikat kap minden versenyző. Egyforma karosszériával megy minden autó. Ott talán kijön a pilótáknak a tehetsége, a rutinja, vagy a bátorsága. Kisporszkin láttam azt a feliratot, hogy a hiányzó lóerőket bátorsággal pótolom. Nem biztos, hogy a megváltott életünk olyan, mint egy Kisporszkinak a lóereje. A megváltott életünk nem csak annyi, mint egy rossz, lerobbant autónak a teljesítménye, hanem nagy, erős és hatalmas lehetőséget kapunk az Úristentől, hogy éljünk, hogy szolgáljunk. És az ítélet napján Jézus megdicséri azokat a bárányokat, akik a mezítlenekre ruhát adtak, akik az éhezőket megetették, a szomjazókat megitatták, a börtönlakókat meglátogatták, a betegeket meglátogatták, szolgáltak feléjük, és azt kérdezik ezek az emberek, ezek a lelkek, hogy Uram, hát mikor látogattunk meg téged? Mikor adtunk neked eledelt? Ki az, aki tennap vagy tennap előtt meghívta az Úr Jézust ebédre? Ki az, aki látta az Úr Jézust fázni mostanában az utcán, ebben a hidegben, és adott neki egy kabátot? Vagy adott neki két pár cipőt, hogy ha csak nem menjen már mezitlábi tegerbe, ez nem Júdea pusztája, hogy szandába kell menni. Talán kevesen vagyunk. De hogyha tudtunk emberek felé szolgálni, amink van, azt megosztjuk, amink van, azzal tudunk áldással lenni mások számára, akkor nem az emberrel, hanem magával, az Úr Jézussal tettük meg. És azt mondja az ige, hogy ha ezeket elmulasztjátok, ezeket nem teszitek meg, akkor velem nem tettétek meg. Engem nem látogattatok meg. Engem nem lakadtatok jól. Nekem nem oltottátok a szomjamat. Az én mezítelenségemet nem takartátok be. Az én betegségemet nem gyógyítottátok. Az én betegségemmel nem osztoztatok. Menjetek előlem, átjátkozottak. Az ítélet napja reménységet tölt el engem speciál, mert én hiszem, hogy a bárányok között vagyok. Nem azért, mert mindig jó bárány vagyok, hanem a szívemben levő reménység és az a hit, az a meggyőződés, az nem szakíthat el az Isten szerelmétől. Sok minden van, ami támad, sok minden van, ami megnehezíti az életemet, de nem választhat el az Isten szerelmétől. Nem látom meg én sem mindig a mezítelenséget. Nem látom meg, nem hallom meg korgó gyomrokat. Nem érzem azt, hogy másik embernek száraz a nyelve is, innivalóra lenne szüksége. De törekszem erre, törekedjünk arra, hogy azt az áldást, amit kaptunk az Istentől, azt tudjuk átadni, tudjuk továbbadni. Nyomorult embereket látunk magunk körül. Szerencsétlen embereket látunk magunk körül. Béna embereket látunk magunk körül. Idétlen embereket látunk magunk körül. Bosszantó embereket látunk magunk körül. Vagy meglátjuk bennük azt a kicsinséget. És azt mondja az ige, ha bármit megtettetek egy kicsinyek közül, akkor velem tettétek meg. Lehet, hogy te nagynak, erősnek, szépnek látod magadat, de ez miért van? A benned lakó Krisztus az, ami téged nagyjá és erőssé tesz, vagy már annyira felfúvalkodott a szíved, annyira el vagy telve önmagadtól, hogy nem veszed észre. Nem tudod, hogy honnan jöttél. Ahogy az első éneket énekeltük, hogy semmim nem volt nekem, de te gazdaggá tettél. Koporsóban nem szokták betenni a hitelkártyát, meg a bankkártyát, mert lent nincs ATM automata. De ha volna is, ott nem kell. Az egyiptomiak levitték a hitelkártyájukat és a bankkártyájukat. Budapesten meg lehet ezeket a kincseket nézni, Londonban is, meg ahol ezek ki vannak állítva. Nem vették hasznát annak a rengeteg dolognak, amit ők kincsként gyűjtögettek. És amikor hívő emberként az örök életről beszélünk, és az örökké valóságról, akkor az át kell, hogy formálja az életünket, a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat különböző dolgokhoz, hogy e világban gondolkodunk csupán, vagy azon túl is. E világon akarunk csak jól lakni, vagy azon túl is. Mit profétál Ezékiel? A kövér bárányok a széles vállukkal lögdösték, félrenyomták a soványokat. És mit mond erre az Úr igéje? Én adok nekük pásztort. Egy egyetlen pásztort, aki terelgetni fogja őket. Én azt gondolom, hogy az a jó pásztor, aki úgy figyel a nyájára, hogy nem engedi, hogy az egyik bárány elhízzon, és el lehessen adni kacsamájként is, meg zsíros kenyérként a bárányt, mert annyira elhízott már, a másikat meg oldalasnak is nehéz lesz eladni a boltban, mert annyira le van fogyva. Hanem arra figyel, azon van, hogy mindegyik jószága egyformán lakjon jól a legelőből. Aki tartott már állatokat, vagy tart állatokat, azért tartja őket, hogy abból haszna legyen. Hogy azt el tudja adni, vagy megegye, vagy csak gyönyörködjön benne. De ha látja, hogy az egyik elnyomja a kisebbet, a gyengébet, külön zárja, külön eteti, külön gondozza, hogy az megerősödjön, és meg tudja védeni saját magát. A mi gyülekezetünkben hány kövér bárány van? Vagy hány elnyomott bárány van? Miért nem teszünk magunk között igazságot? Miért várnál meg az ítélet napját? Dávid el fog jönni uralkodni, akit nevezünk Úr Jézusnak, de jobb, hogyha félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket, mint meglepődünk, hogy bemondják, hogy te kecske vagy. Az erősebb fordítás pedig az, hogy takarodjatok ti átkozottak, és menjetek az ördögöknek elrendelt helyre. Hát nem becsapás ez. Nem szemfényvesztés ez, hogy úgy élsz le egy életet, abban a hitben, abban a tudatban, hogy te keresztény vagy, de Isten olvasatában az egész nem ér semmit. A hit cselekedetek nélkül, a gyülekezet egység nélkül nem ér semmit Isten szemében. És ítéletet von maga után. Amikor az örök életről beszélünk, az örök életről gondolkodunk, jó figyelembe venni, hogy folyamatok vannak, a döntéseknek következményei, és a következményeknek vannak előnyei is, vannak hátrányai. És hogyha egy falut rossz helyre telepítenek, vagy általában faluk voltak hamarabb, és a víztárolót rossz helyre telepítik, és a gát kiszakad, akkor elpusztítja azokat az épületeket, sőt, az állatokat, sőt, az embereket. Rossz döntést hozott valamikor a helyi önkormányzat, rossz döntést hozott a műszaki bizottság, és szemét az Isten, hogy elöntötte a falut a víz. Nem? Hát ki volt a hibás? A sok eső? Isten, hogy hagyta az esőt lehullani? Hát nem maradhat fent, főleg esős időszakban. Vagy az emberek, akik rossz döntést hoztak, és rossz helyre telepítettek egy életveszélyes vállalkozást. Persze, csak ott volt hely, ott hozott gazdasági hasznot, mondhatják a szakemberek, De hány száz embernek az életébe kerülhet ez? Vagy került ez itt-ott amúgy? Láttunk már ilyen baleseteket. Fontos, hogy megvizsgáljuk a gyülekezetünknek azon döntéseit, vagy azon folyamatait, amik talán életveszélyesek lehetnek később. Lehet, hogy nem a te generációt fogja ezt megélni. De a gyereked, vagy az unokád korosztálya már meg fogja élni. És ők vagy áldani, vagy átkozni fogják a te nevedet, mert ha te hited, vagy hitetlenséged, vagy gyenge hited, vagy üres hited, vallásos életed ellehetetlenítette az ő saját életüket. Én hálát adok azokért, az elődökért, akik felvállalták az ő hitüket, felvállalták a cselekedeteikkel, akár a múlt rendszerben is, hogy ők inkább Istent követik, mint bármiféle pártot, vagy eszmét, vagy rossz rendszert. Ahogyan jött, úgy ment az elmúlt rendszer. Isten maradt. Isten országának most újabb kihívói vannak, Isten királyságát most másfajta hadseregek támadják, de Isten az örökkön örökké van. Nem múlik el. És aki Istenbe veti bizodalmát, és aki Istenhez ragaszkodik, az inkább felvállalja a pillanatnyi veszteséget, a pillanatnyi nehéz helyzeteket, vagy kínos helyzeteket, mert örök életben gondolkodik. Örök életben gondolkodik. Az az autótulajdonos, aki megspórol egy olajcserét, mennyi pénzt takarít meg, kedves férfi testvérek? Egy tízest? Egy 20-ast, az már kicsit drágább műhely. 10 és 30 ezer forint között van egy átlagos olajcsere. Mennyibe van egy motorcsere, amikor besülnek a dugattyúk a fáradt olajtól? 500 000 forinttól 1,5-2 millió forintig. Nem is ér annyit az egész kocsid, meg több rajta a hitel. Megér az az olajcsere 30 ezer forintot? Kontra 1,5 millió forint, vagy akár 500 000 forint. Talán meg. Az örök élet, az örökké valóság és a te 70-80-90-100 év, ami ebben a földi életben adatik, óriási különbség van a kettő között. Az egyik egy rövid kis szakasz, amit itt eltöltünk. A másik egy örökké valóság. Nekem a matematika órák, a történelem órák örökké valóságnak tűntek. Vagy bennem volt a hiba, vagy az órában, vagy a tanárban, nem tudom, de főleg amikor ezekből duplán volt, kemény volt nagyon. De nem haltam bele, itt vagyok, még élek, meg valami ragadt még rám az órákból. De amikor ez az örökké valóságnak nem lesz vége 2 óra 15-kor, nagyon vártuk ezt a kicsengőt, akkor volt vége a dupla törinek. Tudtuk, hogy utána szabadok vagyunk. Egy hétig. Aztán jött megint, kezdődött az egész előről. De amikor Jézus azt mondja, menjetek előre, mátkozottak, az ördögnek és az angyalinak elkészített örök tűzre, az a csütörtök 2 óra 15 perc nem fog eljönni. Soha. Nem lesz idő. Leveheted az órádat, kidobhatod az első kukába, mert nem lesz már idő. Nem tudjuk mérni az időt az örökké valóságba. Teljesen fölösleges mérni. Fölösleges mérni. Hol akarjuk eltölteni az örök életünket? A jó pásztor közösségében? Aki jó legelőt biztosít? Aki friss vizet biztosít? És nem engedi az erőszakos, a kövér juhokat oda, hogy eltapossák a szegényeket, eltapossák a soványokat, a gyengéket, és vigyázz mindenkire, hogy az ördögökkel, a démonokkal, magával, a sátánnal akar egy ítéleten lenni. És nem minden a csütörtök 2 óra 15 perc. A döntés most van a kezünkben, amíg itt élünk. A döntés most hozhatjuk meg. És nem csak egyszer kell meghozni, hanem minden nap. Hány hívő bárány elbízza magát, és oda jut, hogy kecskévé lesz. Dávidnak van egy érdekes zsoltára. ami az örök életről beszél a 25. Zsoltár. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsáss meg bűneimet, mert sok van. Dávid ebben a Zsoltárban másodjára kiáll bűnbocsánatért. Minél több az ismeret a Biblia alapján, minél több idő telik el a megtérésed óta, annál több bűn kerül a felszínre. Ennyire problémások a hívők? Ennyire gazemberek a hívők? Nem ezt mondja az ige, hanem ennyi igére, vagy ennyi ige alapján több bűnre, több vétekre, több hamisságra kerül fény. Amikor egy felületet elkezdenek vizsgálni szabad szemmel, azt mondják rá, hogy sima. Amikor végighúzzák az ujjukat, akkor azt mondják rá, hogy sima. Amikor rátesznek egy speciális műszert, ami a millimétertől kisebb adatokat tud mérni, akkor egy ilyen cikcakot kapunk. Egy ilyen rácsos szerkezetet kapunk, és látjuk, hogy mennyi egyenetlenség van abban a sima felületben. Mert egy olyan apró, egy olyan speciális műszerrel mérik azt, ami a legkisebb, a legapróbb hibákat is kimutatja. Isten igéje tanít bennünket az üdvösségre. Isten igéje rámutat az apró hibákra is. De az apró hibákból van megtérés. És Dávid kiállt az Úrhoz, hogy bocsáss meg bűnemért, mert abból sok van. Abból sok van. Miért? Mert megvan benne az alázat Isten beszéde iránt, és megvan benne az alázat, mert az előző sorokban, amit most nem olvastam fel, azt mondja, hogy te örök Isten vagy, te teremtő Isten vagy. Nincs senki hozzád méltó, csak hozzád mehetek lélekben. Hozzád kiáltok, hozzád tartozom, mert én bűnös ember vagyok. Az örökké valóságot csak is úgy foghatjuk fel valamilyen szinten, és inkább a szellemi érzékszerveinkkel, hogy beismerjük itt a földön a bűnösségünket. Beismerjük az életünkbe azt a kövérséget, ami nem méltó a bárányhoz. Ami nem kell a bárányon, hogy legyen. A legfinomabb báránypörkölt az, ami húsból van, nem zsírból. Én legalábbis azt szeretem. Ettem már zsíros báránypörköltöt. Nem volt jó. Nem. Prinén is azt mondja, nem. Ne is tessék ilyet csinálni akkor. Isten szeretne bennünket megmenteni a fölösleges dolgoktól. Attól a kövérjétől, attól a szennytől, ami az életünkre tapad. Hogyan ismerhető fel ez a kövérség, ez a szenny az életünkbe? Csak is az örök ige által. Csak is Isten beszéde által. És Isten beszéde rámutat azokra a hiányosságainkra, vagy fölöslegünkre, amik elválasztanak minket attól a szeretett szolgálattól, ami áldást és örökséget hoz a mennyben. Mezítelen voltam. Ruhát adtatok. Éhes voltam, szomjaztam, ennem adtatok. Börtönben voltam, beteg voltam, meglátogattatok. Amikor emberek felé szolgálsz, akkor nem a bizonytalan bankszámládra gyűjtöd a bizonytalan kincset, hanem egy olyan bankszámlára, amit a mennyben jegyeznek, ahova a görög válság, a leendő válság, a mostani válság nem ér el, sem most, semmikor. Mert egy olyan világba készülünk, amit szem nem látott, emberi ész el nem bír képzelni, el sem gondolt, azt készíti Isten az őt szeretőknek. és aki szövetségét megújítja, szövetségét megerősíti Istennel, az örökli ezt a földet. Mert a szövetségkötés arról szól, hogy felelevenítjük a szerződésben foglaltakat. Felelevenítjük, hogy ki mit vállalt az adott vállalkozásban. És amikor ezt elmondtuk egymásnak, amikor tájékoztattuk ismét egymást, akkor mindenki megy a maga dolgára, és végzi azt, amit vállalt. És a szövetség nem meggyengül, a bizalom nem meggyengül, hanem megerősödik, sőt, megerősödik a szövetség is, és eredményesebbé válik a munka, hatékonyabbá, nagyobb haszonra tesz szert mind a két fél. Isten azt vállalja, hogy aki benne bízik és szolgál az Úr Jézus nevében, az olyan, mintha magával az Úr Jézussal tette volna meg. Lehet, hogy úgy érzed, hogy lekéstél arról, hogy Zákeusként meghívd a te házadba. Lehet, hogy lekéstél bűnös asszonyként, hogy a te könnyeiddel megmosd az Úr Jézus koszos lábát, és a te hajaddal szárazra töröld. Lehet, hogy lekéstél arról, hogy a te pénzeden drága kenetet vásárolj, hogy megkend őt. De mit mond Jézus Júdásnak, aki elárulta őt, és ebben a helyzetben azt mondta, hogy jobb lett volna ezt a szegényeknek adni. Mit mond az Úr Jézus egy ilyen fél mondatban? A szegények mindig köztetek lesznek. Lesz mindig lehetőség arra, hogy te szolgálj olyanok felé, akik szegények. Na, kik a szegények? A Blohalúza téren levő emberek? Vagy itt nem tudom, hol vannak a szegény emberek ebben a városban. Itt is vannak. Vagy az a szegény, aki olcsóbb autóval jön, mint én. Az a szegény, akinek olcsóbb a nyakkendője, mint nekem. Az a szegény, aki kevesebb combot eszik, mint én vasárnaponként. Ki a szegény? Hát ez relatív tud lenni. Ha elmész Afrikába, Indiába, akkor ott rengeteg szegény emberrel tudsz találkozni. Átmész Ausztriába, ott kevesebb szegénnyel tudsz találkozni. Bécsben a legtöbb hajléktalan magyar ember. Legalábbis akikkel én kapcsolatba kerültem. Érdekes. Akkor kinek segítsünk? Kin segítsünk? Én azt gondolom, hogy aki a Bibliát olvassa, és Isten szellemének vezetése alatt van, meglátja az Úr Jézust azokban, akikben meg kell látni. És ne az anyagi helyzetünk alapján ítéljünk meg embereket, hogy szegény vagy gazdag, kell-e vagy nem kell-e rajta segíteni, hanem a lelki állapotunkat vizsgáljuk, és az ő lelki állapotát nézzük. Mert biológiailag a kecske és a bárány között a homlokából kinőtt csonton kívül nem sok különbség van. Nem sok különbség van. Kb. 5% eltérés van a két ország között. De a természetük, a tulajdonságuk az teljesen más. Belső szegénység, vagy belső gazdagság az, amin kell segíteni, vagy amiből kell adni. És hogyha te Jézus nevében tudsz szolgálni, olyan lelkesedéssel tudsz szolgálni, hogy mintha az Úr Jézuson segítenél, ahogy eljöttek a napkeleti emberek, hogy imádják az Úr Jézust, nem a kisgyermeket meglátogatták, hoztak neki cumit a szájába, hanem komoly ajándékokkal készültek. És megáldották az ő szüleit, hogy el tudja tartani József és Mária azt a gyermeket. Hogy tudják finanszírozni azt az egyiptomi kirándulást, amiben belekényszerültek. Ez az adakozás, ez a hozzáállás az, amit kér tőlünk Isten. Nem azért, hogy az egyháznak jobb legyen, butaság, hanem hogy neked legyen lelki kincsed a mennyben. Hogy neked legyen áldás az örök életben. Hogy ezt te kapd vissza. Isten nem marad senkinek az adósa. Isten nem egy kunyaráló Isten, már elnézést. Adjál már egy ezres, majd jövő héten visszahozom. Az többet nem jön hozzánk emlékségbe. adjál már egy radírt. Jövő héten adjál már megint egy radírt. Tehát a múlt heti radírom is nálad van. Nekem volt egy pár ilyen lumpolós osztálytársam, hát egy vagyont lehet rájuk költeni. Nem ilyen a mi Istenünk. Amikor ő kér, vagy megadja neked forintba egyből, nehogy rosszul érezd magad, mert a sátán kísért, de ő nagyobb kamatot kíván erre fizetni. Nagyobb áldásban akar téged részesíteni. Az örök életben. És az örök életen belül egy olyan ítéletben, ami az örök életen belül is egy magasabb szint. Mennyországban nem kommunisták lesznek, lehet, hogy lesznek ők is ott, akik megtértek, hanem különböző emberek lesznek. Különböző áldásokban részesült emberek lesznek. A kiindulási pont mindenkinél ugyanaz. Semmim nem volt nekem, megtértem, Krisztus lett a kősziklám, Krisztusra építhetem a lelki-szellemi házamat, és ki mit hoz ebből? Valaki téglát, drága követ épít rá, valaki meg nagyon olcsó hulladék cuccokból épít rá valami kis pajtát. Krisztus, a fundamentum ugyanaz. Ez nem forma egy, hogy a pénzen múlik, meg a szponzorokon, meg a háttércsapaton, hanem ez egyedül rajtad múlik. Minden eszközt megkapsz arra, hogy a te üdvösségedet tud munkálni félelemmel és rettegéssel. A rettegés, a félelem nem az, hogy vajon lesz örök életem, vagy vajon nem lesz nekem. Mert ebben bizonyosságot kell, hogy nyerjél. Félelem az, hogy Uram, ma is tudtam mindenkinek szolgálni, akit elém hoztál. Uram, ma minden lelki szegényen tudtam segíteni. Vagy Uram, ma voltam annyira alázatos, hogy én voltam a lelki szegény, és tudtak felém szolgálni, vagy lepergett rólam az egész, mert én vagyok. Amikor az örök életről beszélgetünk, amikor az örök életről olvasunk drága igéket, formálja az át az életünket. Formálja át a gondolkodásunkat. Formálja át a pénzügyi szokásainkat. Formálja át az étkezési szokásainkat. Formálja át a kapcsolatainkat. A kapcsolatokhoz való hozzáállásunkat. Formálja át a szolgálathoz való hozzáállásunkat. Nem program kell itt az Isten tiszteleten, hanem szolgálat. Nem műsor kell az embereknek, hanem szolgálat. Jézus eljárt esküvőkre. Jézus részt vett kulturális rendezvényeken, részt vett vallási rendezvényeken, de nem ez okozott neki örömet. Nem ez okozott számára boldogságot, hanem mikor látta az embereket megtérni, és látta az embereket az élő Istenhez fordulni, ez okozott számára boldogságot. Hogy miért nincsenek ma kiemelkedő szolgálatok, vagy miért nincsenek ma csodák, azért, mert nem kérjük a reggeli imáinkba eleget, vagy nem vagyunk eléggé figyelmesek, és magamnak is mondom, mert nekem ebben növekednem kéne még jobban. Hogy Uram, ma mit akarsz, hogy tegyek te veled? És nyilván nem az Úr Jézus kell felruházni, de van neki ruhája. Nem az Úr Jézus kell megetetni, hanem azokat a szegényeket, akik körülöttünk vannak. Azok felé kell szolgálni, akiket el tudunk érni. A Bibliában van egy nagyon komoly szellemi törvény. A nagyobb áldja meg a kisebbet. És nem fordítva. És hogyha te valakitől nagyobb vagy, áld meg őt. Áld meg őt. Ha csak egy almád van, akkor egy almával. Hogyha van egy énekeskönyved, akkor egy énekeskönyvvel. Hogyha egy beteglátogatással, egy telefonnal, egy üzenettel, egy e-maillel, akkor azzal áld meg őt. Mert ez áldás lesz az ő számára. És Isten nem felejti el azt, amit az ő nevében tettél, és ő érte tettél. Hogy mi lesz ebből a hasznod? Amit szem nem látott, emberi ész, amit elbírna képzelni, az lesz a jutalmad. Hogy ez pontosan mi, én nem tudom. De amiben biztos vagyok, és meggyőződéssel mondom, hogy lesz ennek jutalma, lesz ennek áldása az örökké valóságban. Abban az örökké valóságban, amit stopperrel, fali órával, kakukkos órával nem tudunk mérni. Mert nem kell majd mérni. Mert nem akarjuk, hogy megszűnjön, és nem is fog megszűnni az az áldott állapot. De aki kecskeként lesz nyilvántartva azon a napon, annak pedig ennek az ellenkezője nem fog elmúlni az életéből. Én kívánom magamnak is, és minden kedves hallgatómnak, hogy ez az este, ha eddig nem gondolkodtál ezen, formálja át a gondolkodásodat. Formálja át a szokásaidat. Hogy ne 80 évben gondolkodjál, én 10 évesen 40 évben gondolkodtam, az már nagyon világvégéhez közelít. Most azért azt mondom, hogy azért picit még bővítsünk a kereten. Akik Facebookon engem ismernek, azok tudhatják, hogy születésnapkor én mit szoktam kívánni az embereknek. Boldog örök életet kívánok mindenkinek. Amen.